Melegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungarometer. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 Celsius fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt három évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett. Ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991 és 2020 között. Híreink végén a várható időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem kell számítanunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 18 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Oldás és kötés. Jancsó Miklós életút interjú. A riporter Báron György.
Rendszerváltáskor itthon voltál.
89-ben itthon voltam. Uh-huh. Itthon voltam.
És akkor csináltál még a rendszerváltás után, ha jól tudom, a Kappa Pepe sorozat előtt egy filmet még csináltál, ez a Kék Duna keringő.
Ugye én Amerikában voltam 2 évet, ugye 4 fél évet voltam a Harvardon, és azon a nyáron csináltam, 2 Harvard év közötti nyáron csináltam ezt. Ezt a filmet egy amerikai fiú produkált, tehát ő adta hozzá a pénzt. Elég ilyen furcsa mai féle történet, hogy arról szól, hogy a új magyar miniszterelnököt, akit a Madaras játszott, unoka öccse megöleti a tesójával, miniszterelnök felesége. Hát egy hülye történet, hát egy nem igaz történet. Na, elkészült a film, egy kritikus hölgy, aki hát egy sokáig azért a régi szép időkben is kritikus volt, és eléggé kiszolgált a régi. Ugye nekem támadt, hogy jövök hozzá egy ilyet. Nem tudom, miért kellett Antal Jóskára gondolni, hogy Antal Jóska a miniszterelnök, mindegy. Nem tudom, miért kellett erre gondolni, és hogy jövök hozzá, hogy a magyar állam pénzéből csinálom ezt, nem magyar állam pénzből készült. Na, a gyártásért az írt egy levelet, hogy nem magyar pénzből készült, nem közölték persze a levelet. Hogy... A sajtószabadság.
Ez körülbelül ugye a rendszerváltozás után volt, nem sokkal, igen, majd 90-ben, majd utána te egy ilyen bő 8-9 évig nem csináltál játékfilmet.
Hát csináltam,
kitört a szabadság,
csináltam egy 30 perces filmet a Sándor Palival és a Makkarcsival együtt egy ilyen 30 perces, ugye mindenki 30 percet csinált benne. Azt csináltam, aztán 98-ig nem. 98-ig nem.
És miért nem csináltál filmet 9 évig, amikor kitört a szabadság? Az ember arra gondolna, hogy most lehet.
Hát, mert kell érezni, hogy mi az, ami körülvesz téged. Ugye, mert sajnálatos módon nem vagyok hivatásos. Szóval egy rendes, hivatásos rendező, hogy megcsinálja azt, amit elé raknak. Mondjuk Hollywoodnak a jó része, hát akkoriban, hát most nem tudom, milyen a világ, akkoriban úgy készültek. Szóval ezek rendezők voltak, és egyébként is ugye csak annyit csináltak, hogy leforgatták a forgatókönyvet. A Final Cut, az utolsó vágás joga nem a rendezője volt. Nagyon kevés rendezőnek volt meg az utolsó vágás joga. Tehát beleszólhatok abban, milyen lesz a film végső formája. Ezért Hollywoodban, nem tudom, máig is így van-e, a vágót, tehát aki a montást csinálja, azt nem is vágónak, aki editornak hívják, tehát szerkesztőnek hívják. A rendező az egy olyan szakember volt, mint az operatőr, vagy a hangmérnök, vagy esetleg az editor. Én meg hogy látszik, hogy nem voltam ilyen, vagy nem tudom, miért nem voltam ilyen. Talán azért a Randa Olat fél anarchista természetem miatt nem.
De ezt értem, hogy ilyen filmet nem csináltál, de azt nem értem, hogy 8-9 évig nem is éreztél semmilyen kihívást arra, mert jó, mert elé tesznek valamit, azt nem csinálod meg, mert az nem a tied. De nem éreztél valamilyen kihívást?
Nem tudtam pontosan, hogy mi ez. Még sokáig az illúzió volt, amit meséltünk, hogy a Gyulának meg nekem. Persze, tudjuk, hogy az úgynevezett szocializmus, én soha nem neveztem szocializmusnak. Az úgynevezett szocializmus úgy hazugsága, hogy van. Azt nem lehet csinálni. Részint azért nem lehet csinálni, mert ha úgynevezett demokrácia van, vagy szabadságod van, tehát szabadon választhatsz kormányt, akkor nem biztos, hogy ezek maradnak fönn. Akkor más jön, tehát akkor úgynevezett szocializmus nincs. Tehát amikor meg meghatározott, hogy csak az lehet kormányon, aki az úgynevezett szocializmus csinálja, akkor meg az már nem szabadság, nem? Akkor már korlátozva vagy. Tényleg nekünk az volt az illúzió, hogy ezek a új gazdagok majd magukkal vonzzák a szegényebb embereket, vagy belátással lesznek. Na hát ugye ezt azért tudhattuk volna, hogy ilyen nincs. Mi azért elég olvasottak voltunk minden szempontból. De ha más, ugye a Bibliát olvassa az ember, és tudja, hogy ilyen nincs, hogy a belátása ki, a gazdag a szeg, ugyan már. Ezt nekem azért föl kellett dolgoznom, hogy mi ez. Meg föl kellett dolgoznom egyszer azt, hogy amit azt hittem, hogy többet nem lesz, hogy a Horthy Miklós lesz az Isten, aztán azt, hogy lehet zsidózni. Nem beszél, hogy a cigány nem ember. Ezt egyszer újra megérem én. Ezt is fel kellett dolgoznom, hogy van ez. Ez a sorozat, talán ma már a sorozatnak is szokás nevezni. Mocsi Scherrerrel készült filmeket, ugye a Kapa Pepe filmeket, annak szokás nevezni. Nem ennek készült, hogy ez egy olyan vígjáték lett volna, aminek a címét tovább vittük. Nekem lámpást adott a kezembe az Úr Pesten című film. Az egy tulajdonképpen egy ilyen kicsit vígjátékszerű lett volna, ugye arról szólt a történet, hogy közeledik a 2000. évet, ez 97-ben készült, vagy 96 végén készült a forgatókönyv. 2000. év, és az örökké való, azt mondja a Szentpéternek, menj le Pestre, és nézd meg, hogy mi van. Ugye a Szentpéter lesz szokott járni a földre. Néha a Názáretiben, néha a magába. És akkor jön a Szentpéter, körülnéz, és hát beleszeret egy kislányba, és akkor majd szerelem, és akkor miután Szentpéter olyan bén ember, ugye a 60 és 70 között, akkor megújul, 40 éves lesz, aztán 20 éves lesz, szóval ez volt a történet. De hát ebből nem lesz semmi, mert nem sikerült pénzt szerezni, meg ugye a Masterenevel akartam csinálni, meghalt rákba, aztán a Gazmannal, ugye a Gazmann megjavasolta, hogy a két fia is játszon, mert a 35 éves fia az akkor kis sztár lett Rómában, a kicsi meg Amerikában színészetet tanult, hogy velük csináljam. De a Gazmann is meghalt. Ugye.
Nem volt egy jó omen.
Nem volt egy szerencsés dolog.
És akkor hogy lett ebből a Kapa Pepe, a Masra
Hát úgy lett, hogy van két barátom, már most elmondhattam a nevüket, de még mindig tartom magam ahhoz. Két barátom, akkor lettek barátaim, 2 milliómos. Egyikük fölhívott, hogy találkozzunk. Már találkozunk, és azt mondta ez, hogy ők ketten 50 milliót adnak a filmre. Mondom, hát nem, vieskedj, és mit adjak ezt? Semmit. Mondta, ne. Hogy hát manapság ez nem így van, nem tudod, de a körülményeket nem így van. Szóval semmit. Miért mondom? Azért, mert a te filmnéden nőttünk fel, és ezt neked ajándékba adjuk.
Akkor mégis van ilyen, amiben hát, ti hittetek, hogy jó, hát van a gazdag
ritka,
ember.
Ritka, és hát persze erre. Tudod, a Soros ennek volt elnyevelt egy felhívás a milliárdos kollégáihoz, hogy hát már gondoljátok meg, hogy mi van a világban, csináljunk már valamit. Na azt hiszem, hogy jelentkeztek, hogy na gondoljuk meg, hogy a szegényekkel is gondolni kell meg a... Nem egyszerűen a szegényekről van szó, az elesettek, akik nem tudnak kivergődni ebből a kalickából, ami nem tudnak kivergődni, mert nincs meg a lehetőség, talán a tehetségük sincs meg, de nincs meg az a lehetőség, hogy tanuljanak, világot lássanak, stb. Ma, hát pláne nálunk ez is egy alapprobléma, különösen a szegény romáknál ez. Mondjuk Kelet-Magyarországra mész, akkor nézd meg, hogy mi van. De hát ez nem újdonság, ezt mindenki tudja. mindenki tudja. Ugye mondjuk én például azért nem megyek Indiába. Állandóan hívnak engem Indiába. Egy meghívásom, hogy erre a nyárra csinálnak egy fesztivált nekem 3 vagy 4 nagyvárosba. Én tudom, hogy India már átalakul minden, de azt hogy szembesülök azzal, ezzel az iszonyatos ellentmondással, amit az ember tud, meg naponta lát itthon is, de azzal, ami borzalmas emberi nyomor, szembe a nem törődömség. Nem akarom látni. Tudom, hogy van. Nem akarom látni. Lehet, hogy ez struc politika, bedugom a fejem a homokba, de nem. Nem, mert tudom, hogy ezen se imádság, se terror. Ennyi.
Most ehhez képest viszont az első Kapa Pepe film, a Lámpás, egy abszurd komédia, amelyiknek ráadásul a középpontjában a halál áll. Egy temetőbe Igen. kezdődik, és ti ott sétáltok a Gyulával, és a Igen. halállal játszotok, a halálról beszélgettek.
Igen. Igen, mert végülis én arra jöttem rá, Gyula kevésbé, arra jöttem rá, hogy miután ez ilyen, ugye vén fejjel tanulom meg, hogy az illúzióknak vége. Arra képtelen voltam, vagyok, vagy nem ilyen a természetem, vagy ezzel vagyok megátkozva, hogy én nem tudok magamnak kapar. Szóval ez a kapar kurta neked is lesz, hogy a régi ősnemesi kifejezés, ez nekem nem megy. Nekem, én nem tudom elérni azt, hogy milliárdos legyek, vagy csak milliómos. Szóval nem tudom elérni azt, hogy azt szokták mondani a gazdag, hogy csak az első 1 millió dollárban ne kérdezz, hogy értem el. A többiről beszámolok. De 1 millió dollár, ilyen nincs is. Szóval nem, hogy ezt nem ér, semmit. Igen, vége a társadalmi illúzióimnak is, meg a személyeseknek is. Tehát akkor mi az egész? De egész pedig, hát csak röhögj az egészen, nem? Más nem tudsz csinálni.
Ó, a nyugat, a nyugat, szép nyugat, szép vadnyugat, rég ajánlom én, s lám itt van szegény. Ó, én szegény kis hazám, már nem ajánlanám, nem ez volt a cél, elkapcsa a cél. Kemetik kis Szinger Bob Dylan, izgalmasak voltak én nekem, s mondtam szólj, örökké rock and roll. Hosszú haj és a jazz, izgalmasak voltak fest, és Kádár Jánosék csak a rock'n'rollt félték. És a nyugat, legyőzte a kádárokat, szerte szálltak ők még a század vég előtt. Picike szobámban sírok én, még az unokám is Bob Dylan, és a Beatles-ek már kábszer dílerek. Ó, anyukám, anyukám, nézz ide rám, öreg lett kisfiad a vad nyugat miatt. Jánosom és kadarom, én a szemem lehunyom, és szemhéjam alatt látok sztárokat. Marilyn Monroe és Mick Jagger rágógumi ködben úsznak el, és Andy Warhol hófehér hajjal szól.
magyarok, magyarok! A koncept már régen halott. Szegények lesztek bizony, úgy, ahogy voltatok. Hát a franc hitte ezt volt, kérdezlek vén Bob Dylan, hogy a rock'n'roll így fekvésben is szól. Amerre én elmegyek a kertünk alatt, látom a virágokat. Mondom nekik, ti virágok, bizony nekünk ez a korszak maradt. És édes haver Bob Dylan, picike szádat puszilom én.
És hogy jött ez a két figura? Két
hát bóg. Az Grünwalds kilépett be újra az életembe, hát mind, ugye a Grünwaldsnak mindig mondom, hogy ugye átkoz minket, hogy a Bírói Ivettet, a Mészáros Mártát, meg engem, hogy te filmes lettél, mert lehettél volna nagyon rendes tudós, ugye germanista volt eredetileg a Eltén, és aztán hogy hozzánk csapódott valahogy, és így lett aztán filmes. Ugye sokáig dolgoztunk gyerekkorában is, meg és sokat dolgoztunk együtt, asszisztensként, meg segítőként, sok mindenben segített nekem. Meg volt ez a bizonyos 50 millió. Akkor azt mondta a Feri, ha már van ez, akkor csináljunk. Azt mondja, meghalt, Ázmán már fél lábbal sírban van, akkor csináljunk egy filmet ennek ellenére. Feri már csinált velük filmet. A Kapával, Pepével, vagy a Szomjas Gyurinak az a film, gangster film volt a cím. Azt csinálta velük. Láttam a filmet, meg én ismertem a színházat, ugye ők a Bárkában dolgoztak, és hát fantasztikusak voltak ott, és akkor kezdtünk el velük dolgozni. Ugye a Szomjas Gyuri filmjében ők nem hülyéskedtek, az komoly film volt, ugye két gangster története volt, és nem hülyéskedtek. Kérdeztem is azt tőlük, hogy volt ez, hát zsigeri humoruk van. Hogy nem humorizat? A Gyuri nem hagyta. Megpróbáltak volna egy kicsit, picit ilyen, kicsit iróniából, egy kicsit viccbe, nem hagyta a Gyuri. Mondom, milyen szerencsé, nem hagyta a Gyuri. Így került ez a két vicces, irónikus, nem tudom milyen figura.
98 tájt volt, ugye?
Ezt 98-ban csináltuk az elsőt velük, a Ferivel.
Tehát egy hosszú szünet után előállt egy egész más stílusú filmmel. Jelentett valami különbséget a stílusban az is, hogy most megint operatőrt váltottál, és a Kende hosszú snittjei
persze,
utána.
Persze, biztos, hogy a Jánossal nem tudta volna megcsinálni. János már igazán befolyásolt is a hosszú snittek felé. Magyar Abszódia, Allegro Barbarót is már úgynevezett snittelbe akartam csinálni. Hát nem tudom, hogy összejött volna, vagy nem tudom. De a János is nyomotta a hosszú snitt felé, hát abban tényleg nagymester János ebbe. Hát de a Ferivel majd csináltunk előtte kis filmeket, tehát biztos láttál is ilyet. Már éreztem, hogy a hosszú snittet vagy úgy lehet csinálni, ahogy a Tarvéci csinálom, hogy a feje tetejére álltok, akkor is hosszú lesz a snitt. De ha nem úgy csinálod, akkor lehet, hogy uncsi. Akkor lehet, hogy uncsi. Tehát, hogyha azt, amit 80-as években csináltam, hogy a hosszú snitten belül csinálod meg a montást, belső vágás van, az lehet, hogy uncsi. Mert manapság, hát ugye bombeó, pláne nem is ollóval vágsz ma már. Egy kattintás is. Tehát ez engem már az érdekelt, hogy van ez, és a Ferivel kis filmeket csináltunk előtte.
Nagyon sok a fölfelé mozgás, a daru föntről, ami ugye eddig ritkában volt nálad, bár mondjuk a korai a szegény legényekben.
Mert ez nem egyszerűen daru, ez egy olyan szerkezet, aminek a vén van a kamera, az objektív. Darun a gép és az operatőr rajta ül, sőt a rendező is. Uh-huh. Az a daru. Ez pedig egy olyan szerkezet, ami egy hosszú ilyen botnak a végén van, és az objektívet ide-oda, ilyen elektronikus úton ide-oda mozgatják, hogy a operatőr ezzel a technikussal, aki mozgatja, ott ül egy, meg én is, hát sátor alatt, és nézzük, kis monitoron látjuk a képet. Szóval ez egy másfajta érdekes
fújtsa a szabadságban. A meccsekre találták ki, és a rock koncertekre
rejöttek. Persze, arra találtam. Az MTV, tehát a Music Television találtak.
És a másik, amit persze nem ezzel csináltok, ezzel a technikával, hogy hát azért sokkal több lett a közeli.
Más, hát először is sokkal gazdagabb filmek voltak a hosszú snittek fel, azért a 80-as évek filmér is gondolj, még azok is gazdag filmek voltak. Tehát amikor közelibe vagy amerikai plánban vagy, az mögötted van a táj, meg esetleg a tömeg, meg a sok minden. te azt hiszed, hogy nem közeli, mert hogy annyi minden van a képen, hogy azt hiszed, hogy nem közeli, pedig közeliek vannak benne. Lehet, hogy nem szuper közeliek, lehet, hogy nem, de közeliek vannak. Tehát, ahogy te is mondod, hát ezeknek a hosszúsítéknek belső montázsa is volt azért, csak nem tűnik fel neked emiatt, hogy mondom, hogy gazdag.
Nem hiányzik a széles vászon, ahol ugyanígy a közelik mögött nem, sokkal dúsabb
állt? A széles vászon az, hogy egy tévedés volt annak idején. Ugye hát nagyon sok filmünk, a szegény legények, a csendés kiáltás.
Csillagosok.
Csillagosok, azok mind, szóval az nem egyszerűen széles vászon, hanem torzító objektívvel készült. Tehát olyan objektív, amelyik eltorzítja a képet, és amikor vetíted, akkor széles vászonul lesz. Tehát nagyon széles a kép. Nem biztos, hogy kell. Nem biztos, hogy kell. Hogy most DVD-n meg itt ott megjelennek ezek a filmek. Tulajdonképpen újra veszik föl a képet. Kende csinálja ezeket most, még a szegény somlóért is. És hát ugye, tulajdonképpen újra komponálja a képet.
Még ami föltűnik ezekben a filmjében túl azon, hogy ilyen fekete komédiák, hogy Nádia mindig nagy szerepe volt a zenének, de most hirtelen ez az egészen modern rockzene, ja. Filmzene, metal.
Hát ez nem csak az enyém, ez a Grünwaldszky, és engem is érdekel, de a Ferit nagyon érdekelte mindig. A hang meg a zene, szóval a Ferit mindig érdekelt. Meg aztán, hogy én még máig is állandóan kevésbé lemezeken, de én veszek ilyen szaklapokat, hogy van a Vantu magazin, nem tudom, ismered-e, amelyik ezerről szól, azokat máig is olvasója vagyok, és tudom, hogy mi van a piacon.
De ez jó, hogy mondod, mert egyik legmeglepőbb jelensége ennek a 90-es évek végén kezdődött sorozatodnak, hogy igazából a késő 10 és 20 évesek szubkultúrája jelenik meg, mintha ez ő filmjük lenne, amit te ugye hát már nem ifjú fejjel csinálsz.
Hát én nem tudom, hogy van ez, ugye azért mindig azt tud filmet csinálni. A korszakáról, a nemzedékéről, aki abban a nemzedékben, vagy a népéről. Ugye, gondolom láttad ezt a filmet a fesztiválon, amit ez a roma fiú csinált.
Igen.
Hát az érzet, hogy mi a különbség, mikor egy roma beszél a saját magáról, a saját problémáiról, a saját frusztrációjáról beszél, egész más, mint hogy valaki kívülről csinálja ugyanezt. Nem egyszerűen csak azért, mert ezt a hangulatot jelenítem meg, hanem a mai gyerekek, tehát a harmadik nemzedék, az igazából már nevetni szeret, szóval a röhögősök. Röhögősök. És még sorolnám azt, hogy milyen filmek vannak, és milyen magyar filmek is vannak röhögősbe. És ugye Dávid meg az ő korosztályát most már 25 éves lesz. Ez a korosztály, ezeknek mindig élvezi. Pedig igazából nem igazán olyan jók. Szóval szerintem. Szóval a külföldi ebben a műfajban mintha érdekesebb lenne. De benne van ez a pesti íze ennek. Kicsit soroksáriak ezek is. Ezek soroksáriak kicsit. De benne van a pesti íze.
Amennyiben Pest az soroksár.
Hát amennyiben az igen. Ez pótolhatat. Lehet, hogy ezek szeretik, még mindig szeretik talán. Még mindig, mert röhögős. Mert a Mucsi meg a Scherer azért két olyan fickó, aki lehet rögni, vagy lehet rögni rajta.
Akkor szerintem te is érzed, hogy ezek kultuszfilmek, hogy például
nem tudom mennyire.
Hát én úgy vettem észre, hogy a Lámpást, illetve nem úgy vettem észre, konkrét tapasztalataim vannak, hogy a Lámpást azt 20 éves fiatalok házi bulin éjszaka előveszik és nézik.
Igen, hát az volt az első, és...
idézgetik a szövegeket igen, belőle.
Igen, jó, hát ugye egyszer a Mucsi mesélt, hogy valami, nem tudom, hol Nyugat-Magyarországon járt valami kisvárosba, vagy faluban, nem tudom. Sörözött valami kocsmában, és jött három lány oda. Falu volt, már nem tudom hol. Zalába valahogy, faluba. Három lány jött, és hát ott ki voltak bukva, és ott a Mucsi ölelték minden. Hogy nekik van egy klubjuk, ami erről szól. És valamelyik filmnek a szövegét fölmondták a Mucsinak. Hát szóval, hogy a Mucsi hát ilyen nincs. Az.
Milyen, a klub, milyen klubjuk van?
Hát ez, a kap a Pepe.
Tehát ennek van egy ilyen fennklubja?
Hát valami, igen.
Fantasztikus.
Hát jó, hát persze, minden lehet ma már, szóval még ilyen is.
Na jó, de hát nem sokan érik el.
Jó, hát persze, szóval azért nem szabad elhinni magadra, hogy te szartad az egyenlítőt, mert nem te szartad.
De azt veszem észre, hogy tulajdonképpen a fiatal rendezőkkel is egy egészen különlegesen jó viszonyod van, szinte mintha át is nyúlnál két generáción, vagy ők nyúlnának át.
Hát nem tudom, mert...
A Mundruczó, a Hajdúszabolcs, hát szerepeltek egymás filmjeibe.
Igen. Jó, persze, mert ezek fantasztikusok, ugye, hát... Most ugye nem érdemes sorolni, mert valakit kihagy az ember, és az nem elegáns, de hát fantasztikusak ezek a ifjak, fantasztikus. Tudnék, ezek kamerával a kézbe születtek. Ugye gondolom, itt már elmondtam neked, hogy mink meg az öregek, mink meg tanultuk azt, hogy mi az, hogy filmcsinálás. Hát ugye, amikor a 50-es évekről volt szó, és erről beszéltem, akkor én azt tanultam meg, hogy mi az, hogy film egyáltalán, mi az, hogy kamera, hova kell letenni. Ezek már így születnek. Hát a Dávid nevű gyerek, hát amikor megszületett, attól kezdett, ott volt előtte a tévém. Néha bántuk is, hogy ez így van. Hát tudnék, ez sok minden hátulütője van ennek. Hát egyszer hátulütője az, hogy kevesebbet olvasnak, tehát a könyv az kevésbé fordul elő. Nagyon kevesen vannak. Mondjuk a Feri, a Grünvalszki úgy neveli a két lányt, hogy ők nagyon olvasunk. Vagy a Kende egyik unokája, az is nagyon olvas, a többi nem biztos. Szóval, a nemzedék általában kevésbé olvasok. Nem, marha egyszerűen. Mert ugye ott van a kezdet, mindenkinek kezdve ott van egy laptop ma már, mert viszonylag hát egy kelet-magyarországi cigány gyerek nem tudja megtenni azt, hogy laptop legyen a kezébe, de ezek a ittenieknek azért ott van az ölükben a laptop, és ha valami van, akkor belenyúlnak. Valami nem jut eszembe, akkor a Dávid néz meg. Egy persze kidobja, hogy micsoda. Mindig ezt szoktam felejteni Lajta bácsinak a nevét, mert amikor már ugye megkérdeztem, hogy lettem filmes, Balázs Bélával beszélgettem annak idején, hogy ő beszélt rá. Nem egyedül volt, mindig a Lajta bácsival volt együtt. Tudod, ki volt a Lajta bácsi? Nem. Ő szerkesztette, a felszállás előtt volt egy film évkönyv.
Igen, tudom.
Az volt egyszerűen filmjelkönyv, egy más, hát tulajdonképpen egy hirdetés. Ez volt, és a film producerek abban fizették a riportokat, nem tudom, hát a Lajta bácsi, Lajta Andornak hívták, Lajta bácsi szerkesztette ezt. És nekem valamiért mindig kimegy az agyamból a Lajta bácsi neve. Én mindig mondom, Valász Béla és a két öreg úr, 50 évesek voltak, öreg emberek voltak akkor, 50 évesek voltak. A két öreg úr beszélgetett velem, és mindig kimegy a Lajta. És egyszer, és akkor már azóta megjegyeztem, mindig szoktam mondani. Aztán mondom, papa, ezért 3 évvel, ez történt, benézte egy perc alatt, megmondta a Lajta Andor. Még elmondok valamit, ami azért a mai viszonyokra jellemző. Megjelent a filmlexikon. A filmlexikonban minden zsidó ember, akinek eredetileg más neve volt, szerepel benne a régi nevével is. Lajta Andor, ő Bécsből jött, de nem tudom, mi a volt a Bécs, zsidó ember volt ő is. Mellette ott van, hogy mi volt a régi neve. A sváboknál nem kicsim.
Te és nem a Balázs Bélánál ott van, hogy Bauer Henrik?
Nem is tudom, Bárnek hívták. Bárnek hívták. Persze, ott van. Balázs Béla is ott van. Lajta bácsi, mindenkinél ott van. Mindenkinél ott van. Csak a sváboknál nem.
Miért nem tanítasz tulajdonképpen? Olyan jó kapcsolatod. Amerikában tanítottál filmet, itt a fiatal filmesek járulnak hozzád, mint a mesterhez.
Ne, hogy járulnak hozzá, mint a mesterhez. Először is nem vagyok mester, először is, ha valaki tanulhatok, én tanultok tőlük, nem ők tőlem.
Még legendásan szerény is vagy.
De nem vagyok szerény. Ez nem szerénység, ezt tudom, hogy így van. Na mindegy, szóval tanítani, hát ezt én egész népemet fogom, nem középiskolás. Szóval Azt én nem tudnám, mit ti csináltok. Én nem tudok szóval elemezni, meg hát, tudod, ki volt a Ötvös Károly?
Igen.
Véletlenül. Neki egy ilyen bombója. Hát ha valaki ilyen vickándozó ember, ha eldönti, azt mondja, el tudja érni ezt, hogy egeret fogdos. 2 év, 4 év, 5 év alatt. Talán elkezd tudni egereket fogdosni, talán. De egy 2 hetes macska már jobban fog egeret. Mert tudod, mi az, hogy talán meg lehet tanítani azt, hogy mi a dramaturgia, de azt, amit a mag ilyen kézpattintással szokott kifejezni, hogy ezt nem lehet megtanítani. ezt nem mert megtenni. És hogy jövök én hozzá? Tudod jól azt, hogy a Fábri, aki nem volt akárki, azért nem adott diplomát egy nem akárkinek. Annak idején, az én 20. századom rendezőjének, tudod ki az én?
Egyen Ildi.
Az Ildikónak nem adott diplomát, mondván, hogy nem tehetséges. És akkor megcsinálja a 20. századomat, hogy egész Amerikát ez a film
tévedett.
Bejárt.
Mi? Tévedett.
Hát kicsim, de hát ez nem úgy van. Ez nem úgy van. Ez nem úgy van. Ugye a képzős nagymesterek, a festők, azok igen, és korrigálnak ugyan, de nem mondják neked azt, hogy te senki vagy, és te meg valaki. Egyik sem mondja azt. Csak azt tudják, hogy lát meg, hogy korrigál. És hagynak, hogy érvényesülj. És lehet, hogy még, ahogy én is tulajdonképpen tanulni lehet. Pláne az én szakmámban. Az én szakmámban mindig a fiatalok hozzák az újat, meg az érdekeset.
De Amerikában mégis csak tanítottál filmeseket.
Hát igen, csak hogy azok közül egyik se akarsz filmes lenni. Hát ez a Harvard. De oda kerülni, vagy marha sok pénz kell, szóval általában nagyon sok pénz kell. Én nem beszélek angolul, de én franciaul beszéltem, és amikor meghívtak oda, akkor mondom, hát akkor, ha meghívtatok, hát végül is, hát majd megtanulok egy kicsit. Erre azt mondta a bába, aki odahívott, aki jó, hát az is egy külön regény az életem, minden odahívott, azt mondta, nehogy már 800 szóval beszél amerikaiul. Beszélj franciául, ezek mind gazdag gyerekek, ezeknek tudniuk kell franciául. Na, mit tesz Isten, ugye 2 éven át 34 lány meghívott, abban csak 2 nem tudtak franciául, azok meg spanyolok voltak, és meg egy kicsit olaszul. Nem, olaszt egy kicsit, olaszt. Szóval ezek nem akartak filmesek lenni, ezek időtöltés. Szóval tulajdonképpen ezt a technikát, meg ezt a mesterséget akarnak csinálni, és úgy csinálni, marha jó kis filmeket csináltak, hihetetlen jókat csináltak. Hát egyikük az elég, az végül hivatásos lett, és nem is akárki. Tudod ki, az Aronofsky?
Persze.
Nálam végzett, ha azt lehet mondani, hogy
végzett. Gyönyörű film, magyar felesége van a Rachel Weisz.
Igen.
Aki most nagyon nagy sztár. Amikor beszélgetünk, azt figyelem meg, hogy mindig, amikor valami olyat mondok, ami egy picit is, hogy csak hízelgő rád nézve, és nehéz olyat mondani, ami nem az, akkor azonnal visszahúzódsz, akkor arról nem beszélsz. Úgyhogy akkor most beszéljük arról, ami nem hízelgő.
Ja.
Jó? Hát az. Jó. Nem, ez nem egy
sem dolog. Védekezek.
Nem, ez most vége felé ennek a beszélgetésnek. Te mondd meg, hogy mi az, amit eltoltál, amit nem szívesen csináltál, amiről úgy gondolsz, hogy hülyeség volt, most nem csinálnád.
Nem gondolok erre végig. Nem gondolok végig. Ugye nem én toltam el, ugye ezt mondom, a szülők tolták el, vagy ugye, hát a klasszikus, hogy Árpád apánk, ugye, tudod, hogy azt szokták mondani, miután nem érte szlovákul, ugye a Svatopluk átvertem, azt mondta, hogy Angliába érkezett, hogy, és nem tudta Angliába, csak tengeren keresztül lehet menni, és azt hitték, hogy ilyen húzatos helyre érkezni, hát azért ez nem tudom. Szóval, ugye sokszor meg szokták kérdezni, és nekem sok lehetősége lett volna, hogy elmaradjak, de hát erre már válaszoltam meg. Válaszoltam Fazekas Lajos bombójával. Nem, szóval, hogyha mit tudom én, ha első hivatalos feleségemmel, hogy 57-ben elmegyünk Magyarországról, hát már akkor nehezen lehetett volna, de hát 57 akkor hát ugye a márciusban újra kezdjük, az nem jött be, hanem pont ellenkező volt, tehát óriási tüntetés volt a Kádár mellett, akkor elment a kedvünk az egésztől, hogy elmegyünk, és arra gondolok, hogy kivándorlunk Izraelbe. Én nem vagyok zsidó, tehát, de hogy kivándorlunk Izraelbe, aztán mégsem. Ha elmegyünk, akkor én biztos nem ezt csinálom. Szóval akkor nem, biztos, hogy nem csinálok filmeket, meg pláne ezeket a filmeket nem.
Mi lettél volna szerinted, ha nem filmrendező?
Ha fogalmam sincs. Nem, hát eredetileg tudod, én ügyvéd is lehetnék, vagy lehettem volna, nekem jogi diplomám van.
Igen, meg népi táncos is.
Hát az kevésbé voltam jó, csak inkább mozgalmár voltam a néptánc mozgalomban.
Miket szeretnél még csinálni? Mi az, ami még úgy benned van, filmek, írás?
Gyuri, a Ugye meg szokták kérdezni, hogy melyik szóval, amit csináltam, nem tudom, 31 filmet csináltam, nem tudom mennyi, játékfilmet. Hogy melyik tetszik. Mindig azt szoktam, a következő. És ha azt kérdezed, hogy mit szeretnél csinálni, akkor a következőt tudom mondani. Ha megcsináltam, akkor kérdezd meg utána. Annyi mindenem múlik. Tudod, hogy többet között azon múlik, milyen a háború is. Tehát.
Pénz.
Igen, pénzem múlik. Sok mindenem múlik. Meg hát, igen, ugye most is egy kicsit ülök mind a kotlós a tojásokon, hogy mi kell ki. Nem, hogy én mit keltek ki, hanem nem is én vagyok a kotlós, hanem mások a kotlósok itt, hogy nem tudom.
És puskatussal, és égre a kéz, és bajonéttal, és tovább, és mindig hely. És nem krumplért, sem pedig passzúért, de mindig hely, 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 hely. Mint ágyban a kisasszonyok úgy döglenek a csillagok. Három szabálya van a halálnak, a bakra elsőnek piros szekér, s a fű alatt hely. Valgaság vak itt van ott is a fű alatt, és végül hely, 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 hely. Vaksa János oda van, Szántó János oda van. Megvasalt talpú száz piros szekéren, fényes zászlóval igazán csak ugyan. És akit hely, és akit még a lovat verten meglőtte, az nincs ott hely, 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 hely. A végnek is a végénél, a végleg, végleg végénél. És mindig csak végig, a legvégéig, a végnek végéig, igazán csak ugyan, és ott aztán. Kő kemény lesz, és a vaj puha, és nincsen más, csak igazán, és nincsen más, csak ugyan, és mindig csak végig, a legvégéig, a végnek végéig, igazán, csak ugyan. És ott aztán. Kő kemény lesz, és a vaj puha. És nincsen más, csak igazán.
és nincsen más. Csak-csak ugyan.
Oldáses kötés. Jancsó Miklóssal Báron György beszélgetett. A szerkesztő Vlasit Sarolta.
A sorozat befejező része hangzott el. A hangfelvétel 2007-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 14-én hangzott el a Magyar Rádióban.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Viszi az ördög a parasztot. Jancsó Miklós összeállítása. 5. rész.
Néhány évvel ezelőtt néhány barátom, vagy volt barátom, nosztalgiával gondolt a gyerekkorunkra. Arra a korra, amit utólag Horthy korszaknak nevezünk. A gyerekkor általában megszépül. De most egy olyan történetet fognak hallani egy hiteles szerzőtől, egy nagyszerű írótól, Remenyik Zsigmondtól, aki nem szépítve írja le azt a kort, amit utólag Horthy korszaknak neveztünk.
Remenyik Zsigmond, bűntudat.
Részletek.
Főzik az ebédet a vendégek számára, illő tehát, hogy szétnézzek a konyhatáján. Mélyre nyúló barna falu konyha ez, középen nagy, kőből és vályokból megépített tűzhellyel, a fal mentén barnára mázolt konyhabútorokkal, nyáron nyilván sok léggyel és kibírhatatlan hőséggel. Régi ez a konyha, akár a ház. Sok ember és állat, kutya, macska, úr és cseléd jutott táplálékhoz egy évszázadon át erről a konyháról. Voltak, akik meg is híztak rajta, különösen, ha az étkek javát fogyasztották. Mondják, soha 20 személynél kevesebbre nem főzött a szakácsné. Mindig számítva arra, hogy beállít egy kújtorgó vendég, egy útbiztos, vagy valamelyik tanyáról egy cseléd. Kocsis, kertész, még ha poszt nélküli bérrel is volt felfogadva az illető, különösen esténként a konyhára mindig beállított, az ajtónál megállt, és neki dűlt a falnak. Ott állt addig, míg az uraktól le nem hozták a tálat, míg nem kotort egy cseréptányért a szakácsnő elő, és meg nem töltötte levessel vagy főzelékkel, tésztával. Mi fenn a lakásban ezüsttel terített asztalnál illemesen ettünk, lenn a konyhán plékanállal, villával, és fanyelükéssel falatoztak a cselédek. Hatalmas szelet kenyereket vágva, kíváncsian és visszafojtott lélegzettel figyelve a mindig szeszélyes szakácsnő minden mozdulatát. Ahogy visszaemlékezem, most a konyhát szemlélve gyerekkoromban, ha hazavetődtem, esténként mindig a tűzhely mellett ültem. Hiába küldözgettek a lakásba fel a cselédek, egyik érdekes dolgot találtam ki a részükre a másik után, csak hogy közöttük maradhassak. A délelőtt megéheztem, fogtam a spájzkulcsot, lementem a konyhán és a cselédszobán át a spájzba, vágtam magamnak kolbászt vagy szalonnát, és úgy álló helyzetben elfogyasztottam a cselédszoba asztalán. Délelőtt a cselédnek nem járt ennivaló. A szakácsné még csak mártogathatott. A szobalány is levághatott septében egy karé kenyeret, és elfogyaszthatta munka közben, amikor főzött vagy takarított. De udvaros gyerek, kocsis, kertész, ezek reggel ettek egy keveset, munka közben éheztek egészen délig, és déltől estig megint nem jutottak ennivalóhoz. Amikor a konyhára bejöttek, és ott látták, hogy valaki evett, megnézték merően a leszelt szalonnadarabot, kolbászt és vajas kenyeret, közben kirakták a kannából a szenet és a kosárból a fát, vízzel megtöltötték a kondért, és csak nyeltek egy nagyot. Talán én voltam az egyetlen, aki észrevette ezt. Nem ment le a torkomon többet egyetlen falat. Akkor is ott hagytam az ennivalót, soha többet nem 10 óra isztam. Meg lehetett volna tenni efféle félelmetesen visszhangzó lelkiismerettel, hogy elvonultam volna valahová enni, de mindenféle szempontból méltatlannak tartottam volna ezt. Bizony a cselédek, akik a konyhán éltek és dolgoztak, nem sok nyugalmat leltek. Mindig korán kellett kelni ők. Reggel ők voltak, akik begyújtottak, kitakarítottak, pucoltak, ebédhez terítettek, főztek, elmosogattak. Ebéd után, ha már egyáltalán semmi munka sem akadt, mint tegyük ablakpucolás, mosás, vasalásnál segítkezés, pucolták a rezeket és az ezüstöket. Este 10-11 óra volt, mire feküdni tértek a cselédszobába. Napközben még ruhát is pucoltak, szőnyeget vertek. Mindig volt a háznál, aki valami kedvtelésért vagy kívánságból megugratta őket. Néha hárman is kiabáltak valamelyik cseléd után. Sokan mozogtak az udvarban, cselédeken kívül aféle udvaros cigányok is, akik vágták a fát, és csak későn délután vagy este felé szabadultak munkájukból. A disznókat is etetni kellett, már legalábbis azokat, amelyek benhíztak a ház használatára. Ellátni a parádés lovakat és megfejni az udvar szükségletét biztosító teheneket. Ezek a kinlakó cselédek aránylag korán lepihentek. 8 órakor mehettek az istálóba vagy az ólba. Ha éppen cigányok voltak, mehettek ki a cigánysorra, ahol vályokból épült házacskájuk állott. De a szakácsné és a szobalány csak későn pihenhetett. Visszereg dagadtak ezeknek a szakácsnéknek és lányoknak a lábán. Sokszor, ha egy pillanat idejük maradt, nappal is csak leültek egy konyhaszékre, és fájósan nyomogatták lábukat. Fából faragott paraszt ágyban hált a szakácsné, rossz kimustrált díványon vagy táborjágyon a szobalány. Ha volt még más cseléd is bizonyos időközökben a konyhán, az földre terített szalmazsákon hevert. Hogy mit álmodtak ezek a lányok és ezek a szakácsnék éjszakánként a keményre nyomott szalmazsákos ágyban és rozzan díványokon? Hűségről álmodoztak-e? Vagy egy heti pihenőről inkább, az alig vitatható. A házban mindenki ruganyos ágyban aludt, megvetett ruganyos ágyban. Csoda-e hát, ha angyalkákról, virágos rétekről álmodtak a házlakói? Ha álmukban zenét hallottak és madarak csicsergését, patakok csobogását. Ugyanakkor, amikor a szakácsné kutyaugatásról álmodott, lábszaggatásról, koldusokról, legfeje processziókról és búcsújárásokról. Soha egy szabad napjuk nem volt. Legfeje vasárnap délután 3-tól 7-ig, ha ugyan nem volt a háznál vendély vagy társaság. Egy napjuk nem volt szabad, sem nekik, sem a gazdasági cselédeknek, béreseknek, kocsisoknak, ha nyáron nem is lehetett, de télen, amikor lehetett volna. Egy cseléd sem élvezte azt, amit élvez az utolsó adóhivatali szolga, egy évben 8 napi fizetett szabadságot. Ünnepeken még rendesen több dolguk volt, legalábbis a házi cselédeknek. Hogy nem híztak meg, hogy nem látott még senki sem kövér gazdasági cselédet, annak nyilván a megfeszített munkán kívül a táplálkozás is az oka. Sokszor megtörtént, hogy ezek a cselédek loptak, és ellenálltak az úrnak vagy az úr megbízottjának. Mesélik, mindig voltak a környéken cselédek, akik neki támadtak a béres gazdának, megtámadták az ispánt, sőt, sokszor a földesurat is. Volt eset, hogy a földesúr lelőtte a cselédet. A tárgyaláson kiderült, hogy az úr joggal használta a fegyvert. Az úr tárgyalás után mégis sokáig bujdokolt, egyik tanyáról a másikra járt. Soha egy lépés sem tett revolver nélkül, és este sötétben sohasem hagyta el a házát. Ha loptak a cselédek, vagy eltűnt bebizonyítatlanul valami a ház körül, megjelent a csendőr, és sorba vette a síránkozó asszonyokat. Sokszor előkerült a láda aljából a vaj, a köcsök zsír, tojás, sokszor megtalálták a gödörben a csirketollakat. Ilyen esetben nem sokat mondhatott a cseléd. Ha tudott egyről másról, dohánycsempészésről, ami folyt szanaszét a tanyákban, ő is bemártotta az urat vagy az úr ispánját, de bizonyításra efféle esetekben már nem kerülhetett a sor. Lázadó, hűtlen cselédvádaskodásnak minősült efféle esetekben az egész. A cseléd vagy megbánta bűneit és megjavult, legalábbis kényszeredett helyzetében javulást ígért. Vagy fogta magát, és miután kitöltötte a büntetést, megindult egy rossz szekér nyomában, hogy új uraság és új cselédi munka után nézzen. Politikai, társadalmi, nemzeti és kulturális tájékozódása lehetett-e magunk fajtának általánosságban kielégítő? Mozoghatott-e jó európai színvonalon, amikor tagadta a változás szükségességét, formájáról pedig nem értesült? Sokszor lehetett hallani, hogy hazaárulókról, népbolondítókról beszélnek ezekben az úri házakban, élve eltemetve fajtájuk belieket, akik ebből a tépelődő világból kiszabadultak. Alig értették meg a változásra hajlamos időt. Ellenséget láttak a liberalizmusban, a szocializmusban, ha ugyan tudták, hogy mi fánterem. Emlékezem, nálunk sem örventek a korszerű és európai eszmék nagy hitelnek. Az eszméknek oly kétségbejtő zűrzavarát sehol sem észleltem, mint éppen ezeknél az úriházaknál. Szocialista, liberális, európai. Egyenlő volt a hazaárulóval és a zsidóval, vagy a zsidóbérrendszer. A katolikus eretneknek számította a reformátust, a református majdnem pogánynak a katolikust, és mindketten ősi ellenségnek, a romboló szellem terjesztőjének, a haza és az ország szerencsétlenségének a zsidót. Ha valaki a haladó szellemet, az állapotok változásának szükségességét emlegette, már is gyanús volt az úriházak lakói előtt. Ha újságban olvastak efféle eltévejedést, hazaárulónak minősítették ismeretlenül is az illetőt. Mint bolond idealistát megmosolyogták apám úriházában is azokat, akik ha tartózkodóan is, de hangoztatták, hogy nem tartható fenn örök időkig a fennálló állapot. Gonoszkodó megjegyzésekkel kísérték a kritikus észrevételét, aki a paraszt gazdasági, kulturális és egészségi állapotának kétségbeejtően alacsony fokát szóvá tette. Bolondos és kedélyes anekdótának vették, ha valaki olyasfélét mondott, hogy eljön egy idő, amikor megváltozik és átformálódik a világ. Ez, és az ehhez hasonló már szinte a 20. század regényének számított. Jókai színes fantáziájában, amit senki sem vett végeredményben komolyan. Ez a tájékozatlanság, mint egy tépelődő világ elkülöníthetetlen járuléka, természetesen csak egy passzív és önemésztő állapotot eredményezhetett. Mindezeken túl természetesen még egyebet is. Egyetemes népi és végsőfokon európai szempontból. Az árulók, az idealista bolondok, ha körön kívül is, de állták a sarat. Hogy sokan közülük elkallódtak, hogy erőjük sokszor egyéni sérüléseik reménytelen foldozgatásában merült ki, egy nagy népi közösség útjának egyengetése helyett, ez is nagyon érthető. Hisz szinte áttörhetetlen falakkal állottak szemben. Gazdag paraszt, nemes úr és megyéket birtokoló arisztokrata érdekeit védő falakkal, és ráadásul a szellemnek egy oly értelmetlenségével és belátástalanságával, amely szemben efféle ostobaságnak számító, tartalom nélküli semmiség, mint egy nép egyetemes boldogulása, kultúrája és egészsége, egyszerűen semmit sem ért.
Jancsó Miklós összeállításának 5. befejező részét hallották. Közreműködött Kozák András. Zenei szerkesztő Horkai Rózsa, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Simonyi János.
A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 15-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Névjegy.
Névjegy.
Portré Grünwalski Ferenc filmrendezőről. A riporter Váradi Júlia.
Grünwalski. Grünwalski Ferenc. Nem csak név, fogalom. Azt mondta, nincs névjegye, mert annyi mindent kéne ráírni, hogy nem férne a papírra. Grünwalski Ferenc, filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró, 1943-ban született Budapesten. A bölcsészkaron magyar-német szakot, közvetlenül utána pedig a filmművészetén rendező és operatőr szakot végzett. Évekig Jancsó Miklós munkatársaként dolgozott. Megkapta a Balázs Béla, az Aranymedve és jó néhány filmkritikusok díját. Sok jó sikerült rövid film után és néhány emlékezetes operatőri és forgatókönyvi siker után 1987-ben az Egy teljes nap, 1989-ben a Kicsi, de nagyon erős és 1991-ben a Goldberg variációk című filmeket írta és rendezte. Nem könnyű vele beszélgetni, mert képekben gondolkodó ember, és a kamera nagyon hiányzik a mondatai mögül. Íme Grünwalski Ferenc.
Az én életem a sporttal kezdődött, a zenével folytatódott, az egyetemmel, magyar-német szakos tanár vagyok, azután a filmművészettel, ami az egész addig semmi közöm nem volt, nem is érdekelt, egyébként hozzá kell tegyem. Aztán belebolondultam abban, hogy érdekel az, hogy hogyan lehet képet csinálni. Igazából a dramaturgia nem annyira érdekelt. És azon kívül az anyámtól azt tanultam meg, hogy minden éjjel, amikor lefekszik a család, szóval csönd van. Akkor én minden este kiolvasok egy könyvet.
Hogy milyen könyvet, annak van jelentősége, vagy bármit, ami a kezébe akad?
Mindig kiválasztom. Egy elég komoly könyvtárunk van, apámnak és nekem, és ráadásul van egy, nem mondhatnám azt, hogy olvasónapló, mert ez így nem igaz, hanem egy olyan füzetem, hát értem, most már több van, amiben minden egyes könyv sorrendben, ahogyan az ember elolvasta, föl van írva fontosabb oldalak, és ez minden éjjel, én gyorsan, nagyon gyorsan olvasok. És emiatt én minden este elolvasok egy könyvet minden éjszakot.
Ez a lista, a könyvlista, vagy az olvasónaplóféle, az egy ilyen ön leltár is egyben? Tehát gondolatokat is tartalmaz a könyvvel kapcsolatosan?
Abban fontosan föl vannak írva az, hogy miről szól a könyv. Hát így neveltek, ez egy régi iskola.
Hát ez benne volt tulajdonképpen a gyerekkor világában is, hogy az ember a elolvasott könyvről valami konkrétan, tudatosan lefektetett jegyzőkönyvet készítsen.
Igen. Föl van írva, hogy miről szól, és föl van írva az, hogy még a fontosabb gondolatok, és föl van írva az, hogy melyik oldalak azok, amiket később, ha visszakeresek, akkor abban én mit találok meg.
Egy kicsit olyan dicsekvésnek tűnik az, hogy azzal kérkedik az ember, hogy nagyon sokat olvasott. Ez valószínűleg egy természetes dolog annak az embernek a számára, aki nagyon fontosnak tartja a könyveket, vagy a tudását könyvekből próbálja meríteni, és olyan egy kicsit, mintha vitatkozna, vagy magyarázni akarna valamit, ami esetleg egy rosszul sikerült vélemény Grünwalski Ferencről.
Én nem hiszem, én rólam egész más véleménnyel vannak, szóval abszolút nem, azt se tudják, hogy olvasok.
Na éppen ezért gondolom, hogy ez valahogy jelezni kell.
Nem hiszem, hogy ez magyarázkodás. Magyarázkodás akkor lenne, hogyha valaki arra lenne büszke, hogy hülyeség olvasni.
Többször említette, hogy a szülei, édesanyja és meg az édesanyja is arra tanították, hogy olvasni kell. Mire tanították még?
Én nem nagyon szívesen beszélek az otthonról, mert babonás vagyok. Szóval...
És miért, ha az ember az otthonról beszél, akkor mi történik?
Apám még él, elég beteg, anyám meghalt. Nem, szívesen beszélek én ezekről, mert ez nem tartozik senkire.
Grünwalski Ferencről az hírlik, meg nem csak az hírlik, hanem aki ismeri, tudja, hogy talán az az ember, aki a legtöbbet kibírja a mai értelmiségiek közül. Nagyon sok olyan dolgon ment keresztül, amiben már más talán régen belepusztult volna.
Nem vagyok benne biztos, hogy nem kell még többet kibírnunk. Olyan világban élünk, ahol ember nem tudja, hogy mi vár ránk. Egy csomó ember megpróbálja úgy csinálni, mint hogyha vagy nem venne róla tudomást, vagy pedig túl hisztérizálja az egészet. Ebből csak robbanás lehet, és én szerintem a mi dolgunk az, hogy egyrészt erről valami tanulságot adjunk. Hát, szóval nem
szeretném. Arról, ami most itt történik? Arról, amilyen világba mi most bele keveredtünk?
Hát persze.
Engem mégiscsak érdekel, és nem egészen értem, hogy miért megyünk el amellett, a kérdés mellett, ami azt hiszem, hogy alapkérdés, hogy valaki hogyan készíti föl magát, akár tudatosan, akár tudattalanul, egy olyan életre, aminek a során tulajdonképpen mindenféle akadályt képes leküzdeni, vagy túllépni, vagy túljutni a legnagyobb nehézségeken is. Hát én azt gondolom, hogy a maga élete az arról szól, hogy egyre magasabb léceket kell átugrani. És már majdnem arra törekszik, hogy az a léc az olyan magasra legyen állítva, hogy már mindenki azt így, hogy na ezt a lécet már biztos, hogy nem fogja átvinni a Grünwalski, és akkor azt is átviszi.
Nézze, most én zavarba vagyok, mert dicsér.
És nem, ez nem dicséret, ez egy ténymegállapítás.
Jó, én nem szoktam hozzá, hogy engem dicsérjenek. Az a gyanúm egyébként, hogy a lécek, azok még hátra vannak. Szóval a neheze most következik.
Miért gondolja, hogy még ennél is nehezebb következik?
Hát meg körül kell nézni egyszerűen. Meg kell nézni a tévéhíradót, és körül kell nézni a térképet.
Hát most politikailag, meg társadalmilag gondolja, hogy a neheze most következik. De most mi még Grünwalski Ferenc magánéleténél tartunk, vagy a saját sorsánál.
De ezt nem lehet külön választani. Én ahogy láttam, ahogy az emberek változnak el, csak az elmúlt pár év alatt. Én ilyen gyerekkori elbeszélésekből hallottam, hogy ebből mi lett, meg abból mi lett 45-ben, 46-ban. Szóval, hogy váltott a világ. Magam is láttam egy pár barátomat teljesen megváltozni. Ez egy tömeges reakció, hogy nagyon változnak. Pozíciót keresnek az emberek. Ez nem politizálás, ez inkább pszichológizálás. Igazából semmi kapaszkodójuk nincs.
Hogy érti azt, hogy pszichológizálás? Mit értünk ezen a fogalmon?
Az, hogy én úgy látom, hogy nem politikailag tájékozatlanok az emberek, hanem hogy egy adott szituációban, ahogy aztán a Mérei Feri bácsi tanította, szóval hogy kéne viselkedni? Tehát helyette az agresszió jön ki, és valami egészen furcsa tudattalanság. Tehát nincsenek fölkészülve az emberek olyan szituációkra, ami érheti őket. Dühöt vált ki belülük minden váratlan helyzet. Be kell menni egyszerűen egy presszóba, ami olyan, mint egy madárház.
Amennyiben?
Amennyiben olyan zaj van. Általában az tény, hogy senki nem hagyja végigmondani a másik mondatát. Egyszerre beszélni. Azért van olyan marha nagy zaj. És emiatt mindenki túl kell, hogy ordítsa a másikat.
Én megpróbáltam kronológiai sorrendben végigmenni Grünwalski Ferenc előéletén. A sportról, a bölcsészkarról és a továbbiakról szerettem volna még hallani, de belevágtunk a közepébe, itt vagyunk a filmek kellős közepén. Én nagyon jól tudom, hogy amit most éppen elmond a presszorról, meg a hangzavarról, meg a madárházról, arról szól a filmes jelene. Minden olyan film, amit eddig megnéztem, az részben, képileg, részben pedig hangilag ezeket a madárházakat próbálta, azt hiszem, fel térképezni. Nem tudom, hogy én ezt jól látom-e. Hát akkor beszéljünk a madárházakról.
Én azért sajnálom, hogy én nem tudom, hogy milyen ez a műsor, de az is sajnálom, hogy nem lehet közben időnként bejátszani zenét.
Be. Játsszuk be közben zenét?
Igen. Mert én szerintem mi részletekbe beszélgetünk.
Jó.
Na most én meg tudom mondani, hogy kik azok a zenék, vagy zenészek, akik, ha csak 30 másodpercre megszólalnak, át fognak vezetni abba a témába, amiről én beszélek.
Akkor most ide milyen zenét tegyünk?
Anthony Braxton.
Beszéljünk egy kicsit mélyebben ezekről a madárházakról, meg arról, hogy a film miért lett fontos. Az a fajta film, ami Grünwaldski nevéhez kötődik.
Fontos lett a számomra a kép. Először fontos lett az, hogy mi az egy kompozíció. Mert a film, akármit csinálunk, az nem a valóság, soha.
Hanem mi a film? Ez meghatározható?
Igen. Én számomra meghatározható. A film egy másfajta nyelv, de úgy, ahogy a beszédet is úgy fogják fel az emberek nagy része, azért nem hallgatják meg a másikat, mert összetévesztik a beszédet a közléssel. Tehát én nem közlök. Szemantikailag, és akárhogy nézem, mindenféleképpen a nyelv árulkodó arról, hogy az ember aki használja, hogyan használja, miért pont akkor tart szünetet. És ezért kell odafigyelni rá.
Tehát a beszéd nem csak arról szól, amiről az ember beszél, hanem önmagáról is?
A beszéd soha nem szól arról, amiről az ember beszél. Ez egy alapvető paradoxon. A beszéd soha az életben nem szólt arról, amiről az ember beszél. A gyerekek attól kezdve kezdenek el kevésbé színesen látni, hogy megtanulnak beszélni.
Szűkíti egy kicsit a valóságképüket, hogy szavakba öntik azt, amit látnak?
Tehát azt a bizonyos úgynevezett hatodik érzéket. Hát most, ha kezdenek kutatni, ugye parapszichológiában, érzékelésben, mindenben, azt abban a pillanatban, amikor a nyelv kialakul, és a nyelv használat kezded elveszteni. Hogy ez miért van, senki nem tudja.
Most akkor nézzük, hogy mi köze van a filmnek a nyelvhez, mert hogy ugye az imént azt mondta, hogy a film az egy
másik
nyelv.
Igen, én kitűnő barátom, a Békácsi Gergely írt egy csodálatosan szép könyvet, a francia film története. Igen. És ő írja benne azt, hogy a kép az egy ugyanolyan értékű másik valóság. Csak attól, hogy sötétbe vetítik, sokkal jobban föl kell, hogy figyelj rá, mint ahogy az utcán mész. Na most, ami ott a divatba jöttek ezek az amerikai kisrealista dolgok, azóta a filmet nem így használják. Akcióra használják, vagy nem tudom mire, de az tény.
Tehát nem képi közlésre, hanem ott épp az, hogy a tartalomon van a hangsúly, és nem a képen. Ugye azt jól értem, amit mond.
Én szerintem ott semmi nincs a hangsúly. Igen. Ott egyszerűen csak az, én ezeket szeretem nézni, szóval nem nézem le őket, mert ott valami társadalmi indulaton én úgy érzem magamat, mint hogyha úttörő gyűlésen ülnék gyerekkoromban, és akkor meg akarják nekem tanítani, hogy ki a jó, ki a rossz, ki a gonosz bácsi, ki a jó pionír. Szóval körülbelül ezen a színvonalon mozog az egész gondolatvilág. de ott a képnek a világon semmi szerepe nincs, ezért hoztak előre a trükköket. Tehát ahhoz, hogy lekössék az embereket, tehát előszedték az olyan dolgokat, amiket a komputer technika tud ma már, mert különben az egész úgy néz ki, mint az Őrs a hegyekben. Sem másra nem szól.
Igen, de azt gondolom, hogy kár túl sok szót vesztegetnünk erre a típusú képalkotásra, mert ha én jól érzékelem, akkor a Grünwalski féle filmfogalom olyan távol áll ezektől az amerikai lektőröktől, nem is tudok két olyan művészeti ágat megnevezni, amik ennyire messze kerülhetnének egymástól. Úgyhogy beszéljünk inkább a filmről, itt most nagy betűkkel.
A film, az én számomra mondom, egy másik nyelv, aminek a segítségével föl lehet fedezni, hogy meg lehet mutatni, hogy igazából ez a világ, amiben azt hiszük, hogy tudjuk, hogy élünk, hogy az milyen. Másmilyenek az emberek, másmilyenek a történetek, és az egész dolog egy nagyon nagy kérdést vett föl, amit a Hemingway vetett föl, ugye, az irodalommal kapcsolatban, hogy hova megy a fuvar. Miről szól ez az egész?
Ez az egész arról szól, hogy elképesztő világban élünk. Az egy teljes nap című filmben, amelynek egy valós újsághír az alapja, a taxisofőr 17 késszúrással brutális módon megöli a feleségét. A kicsi, de nagyon erős, egy mindenre elszánt rablógyilkos fiatalemberről szól, aki bármi áron hajlandó megszerezni azt, ami szerinte neki jár. A Goldberg variáció pedig egy 19 évesen öngyilkossal lett kamasz fiú szüleiről, akik nem értik, hogy hol és mit rontottak el. De mielőtt kiderítenénk, hogy hová megy a fuvar, zene. Csinál olyan filmeket, amelyek arról szólnak, hogy az egyik ember megöli a másikat, meg arról, hogy gyilkolás, meg a halálról. Ez miért van?
Hát mert nekem az a tapasztalatom, hogy amikor csak a közérre veszekednek, az így nem mondja ki az igazi egyéniséget, hogy úgy mondjam. Amikor én először olvastam életembe egy rendőrségi tudósítást, aztán el is mentem a helyszínre, beszéltem is a vizsgálótisztekkel, ahol másfél órán keresztül ölt meg valaki valakit. Másfél órás meló. Szóval az alatt se annyira részeg, se annyira indulatos nem lehet valaki, hogy másfél óráig precízen kimenjen a pajtába, kötélt keresen, drótot keresen hozzá, hozzá drótozza a székhez, utána vágja el a torkát, aztán még az egészet kivigye az udvarra, ez másfél óra meló. És akkor rájöttem arra, amiről egyébként ezt nem én találtam ki, mert a Nagy Lajos és a Móri Zsigmond erről elég sokat írt, hogy az egy szenvedélyes műalkotás.
A gyilkolás?
Igen. Szóval nem arról van szó, hogy beleszúrják részegen a bicskát valaki a kocsába, a másikba, hanem hogy évek hosszú sora alatt milyen fantázia gyűlhet föl, hogy másfél óráig tud valaki ilyen dolgot, mert ehhez képest a Shakespeare az egyszerűen csak lefejeztette a szereplőit, és kész. És ez rendre megtörténik, szóval fűrésszel, mindennel,
Na most ez persze borzasztó izgalmas dolog. Én mégis azt gondolom, hogy a Grünwalski filmek nem feltétlenül arról a fantáziáról szólnak, ami a gyilkolást magát köríti, hanem sokkal inkább ezeknek a gyilkosságoknak, vagy öldökléseknek, vagy öngyilkosságoknak az okait kutatja, mint hogyha a Grünwalski Ferenc utóbbi 10 évbeni világa az arról szólna, hogy nincsen más kiút, csak az, hogy meg kell semmisíteni, vagy meg kell semmisülnie annak, ami rossz.
Az biztos, hogy valahol, valakiből, egy ponton túl kijön a, mondjam azt, hogy az alkotói fantázia. És engem megdöbbent, hogy nem abba jön ki, hogy valami humánus dolgot csináljon, hanem hogy kinyomja a saját feleségének a szemét. De lassan. És ez bármelyik vidéki rendőrt meg lehet kérdezni, ez így megy.
Mi történt az emberiséggel? Patetikus legyek, de ha kevésbé vagyok patetikus, akkor mi történt itt ebben a magyar társadalomban, amitől az emberek ilyenekké váltak, vagy vajon mindig ilyenek voltak, csak mi ezt nem láttuk, mert nem voltak, akik ezt leképezték volna filmeken?
Hát sokan írtak azért erről, mondom, a Móricz Zsigmond sokat írt erről, a Nagy Lajos nagyon sokat írt erről, a Falu csendje című könyvében. A magyaroknak van valami hajlama, csak nagyon nehéz így mondani nekem azt, hogy magyarok, mert rossz felhangja van. Mert Magyarország az egy olyan ország, hogy én például 4 nemzetségből származom. Öt nem tudom, hogy mi, de az biztos, hogy valahol ebben a környékben van egy fajta furcsa dolog, hogy a összes szexuális perverziót, amikor föltérképezte a Nagy Lajos, kiderült, hogy elsősorban a szadizmus az dominál.
Térjünk vissza azokhoz a filmekhez, akár az Egy teljes naphoz, ahogy a Kicsi, de erős, akár a Goldberg variációk, amely az én számomra talán a legsötétebb képet festő és legdeprimálóbb film volt, amit valaha láttam, kimerem mondani. Ezek Grünwalski Ferenc lelkét próbálják tükrözni, vagy pedig úgy gondolja, hogy egy mai társadalmi helyzetet?
Én kénytelen vagyok erőteljesen egy másik valóságot nyújtani, mert vagy szembenéz valaki, vagy nem. Ez nem annak a valóságnak a kifejezésemre élünk.
Hanem egy belsőjé.
Hanem az, amit az ember úgy érez, hogy ez is emellett van. Emögött húzódik meg. Ha ember megmondta volna, hogy azok az emberek Jugoszláviában, akik egymás mellett éltek 40 évig, utána a szomszéd átmegy és fölvágja a hasát a szomszédjának, akivel 40 éve egymás mellett lakik, akkor mondja meg nekem, melyik a valóság. És erre mondják, hogy Európa közepén vagyunk.
Mert ezzel azt is akarja mondani, vagy én ezt rosszul értelmezem, hogy ezekkel a filmekkel szinte előre látta ezt a második valóságot, aminek mi most vagyunk a szemtanúi, amik igazi valósággá váltak?
Én szerintem ez a valóság benne van ebben a valóságban. Mindig benne van.
Nem ezt az embert hívják igazán pesszimistának, aki a valóságnak ezt a nagyon sötét részét veszik csak észre?
Én nem tudom, mi a sötét, mert én azt tartom sötétnek, amíg nem vették észre. Ez egy nagyon nagy tévedés.
Vagyis ha nem nézünk szembe vele állapot, ami olyan sokáig jellemezte például ezt a társadalmat is.
Minden társadalmat az jellemez, hogy nem akarja észrevenni. Mi? Los Angelesben mi történt? Én azt hiszem, hogy az emberekben meghúzódik valami olyan dolog, hogy kritikus helyzetekre így reagálnak.
Azt mondta valaki, hogy Grünwalskinak találták ki a videót. Ez igaz?
Bár így lenne, de szerintem nem nekem találták ki, hanem az űrhajósoknak, szóval ez egy high-tech, meg a hadsereg találta ki. De az ténykérdés, hogy a videó az én számomra ott kezdődött, először meghallottam, hogy érkezett Magyarországra az első szálloptikás endoszkóp. És nekem véletlen barátom volt az orvos, akinek a klinikáján ez volt. És ki kellett vennem forgatni valahova, akkor még nem volt videó. És azt kértem tőle, kutyabajom nem volt. Kínált az egész stáb, hogy itt most megállunk, én bementem, és mondtam neki, hogy te figyelj, de én szállóptikával már dolgoztam, de ilyennel még nem. Úgyhogy nyom le nekem a torkomon, és add ide a kezembe. Mert ennek a végén van egy lámpa, meg egy varjó. Úgyhogy én annál hülyébb érzést nem éltem át, mint amikor néztem magamba. Most ez háromdimenziós képet ad, és színes. És ott felküldtem, nem tudta kivenni a kezemből, mert egy fél órán keresztül néztem azt, hogy egyáltalán ki vagyok. Most kívül vagyok, vagy belül vagyok. És ott körbenéztem az egészet, amit lehetett, és ugyanez az érzésem volt, amikor az első videót a kezembe kaptam Párizsban. Akkor még egy ilyen nagy dög volt az egész, külön volt a kamera, külön volt egy ilyen 10 kilós felvevő, és felvettem azt, hogy hazamegyünk. Már vidékről jöttünk haza felségemmel. És utána bekapcsoltam a képernyő, és megnéztem azt, hogy én hazajövök otthon. És akkor éreztem, hogy most vagy megbolondulok, vagy nem tudom, valami új dolog kezdődött el.
Azóta csinálja úgy a filmeket, hogy videóra veszi tulajdonképpen, és aztán kerül ez mozivászonra, vagy hogyan készülnek ezek?
Én hol videóra veszem, hol kamerakontrollra dolgozom. Tehát én azóta akármilyen géppel dolgozok, mindig ki van rakva egy monitor az utcára is.
Mert állandó visszajelzést kapjon arról, hogy mit csinál?
Nem
mindig
érdekel.
Kívülről is lássa magát, nem csak belülről?
Nem, engem nem érdekel a jelenet annyira, mert azt tudom, hogy milyen.
Hanem?
Az érdekel, hogyha kint van egy környezetben, kivágva, ugyanaz a kép, abban a pillanatban én reálisan meg tudom ítélni, hogy van értelme, vagy nincs. Addig, amíg én belebújok a kamerába, addig én hihetek magamnak. De az ott, amikor ki van rakva a József körútra, és ott nézem ugyanazt a közelít, akkor meg tudom ítélni azt, hogy most hülye vagyok, vagy nem. Én a videóművészetet, tehát ezt az úgynevezett videóművészetet, ahhoz nekem semmi közöm szól, azon nem szabad összetéveszteni, mert én videóra forgatok, de filmet forgatok videóra.
Tehát tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy inkább az eszköz a lényeg, amikor a videóról beszélünk Grünwalski Ferenc esetében.
Nem csak, hogy az eszköz, hanem az, hogy a videó az én számomra egy olyan színvilágot is jelent, amit én utólag aztán, amikor a utómunkák azok nagyon fontosak. Tehát az utómunkálatokban én teljesen máshogy tudok használni, mint egy filmet. Tehát ha én filmben meg akarnám csinálni azt, amit a mai napig nem értek, az egész magyar televízióban. Hogy valaki ránéz a másikra, és miért nem lassítják le azt a nézést?
Mert a nézés a legfontosabb?
Hát az én számomra az emberi arc a legfontosabb. És nem értem, hogy mire használják a gépet. Az, hogy bizonyos hangsúlyokat, bizonyos mozdulatokat én meg tudok változtatni. Más ritmust tudok adni, főleg a csöndnek. Na most azért nagyon fontos a csönd, mert azt tudom, hogy amikor az egyik nagy színésznek azt mondtam, hogy szeretnék vele csinálni egy próbafelvételt, és kérdezte, hogy mi lesz a szövege, és mondtam neki, hogy egy árva szót nem kapsz, hallgatnod kell egy másik embert. És azt mondta nekem, mert ő nagy színész, nem magyar egyébként, hanem orosz, és azt mondta nekem, hogy hát hogy mondja magyarul, szóval nem akarok káromkodni, hogy ennél nagyobb kiszúrás nincs a földön. És akkor aztán finoman fogalmaztam. Nyugodtan figyelj, hallgass. És aztán mennyit akarsz fölvenni? Mondom, 10 percet.
Legnehezebb. Igazán szépen vagy jól hallgatni. Figyelemmel. Hallgatásról beszéltünk.
Igen.
Ami a kommunikáció egyik nagyon fontos eszköze szerintem is. A Grünwaldski filmekben az egymással való kapcsolatnak rendkívül nagy szerepe van. Én azt olvastam le ezekből, vagy ki ezekből, hogy a kommunikáció ember és ember között ma ebben a mostani helyzetben vagy társadalomban gyakorlatilag ellehetetlenült. Nem tudunk egymással sem beszélgetni, sem egymásra hallgatni, vagy figyelni.
Most ebben az az érdekes, amit kérdez, hogy a kommunikáció az én számomra, de annyi rohadt tragédián mentem keresztül, egyetlen nem lehetetlenült el. Csak azt tanultam meg, hogy kik a barátaim, csak azt tanultam meg, hogy abban a pillanatban kik azok, akik melléd állnak. Tehát én egyáltalán nem hiszem azt, hogy az, amit én csinálok, az ennek a kornak a leírása. Én azt mondom, hogy az, amit én csinálok, az ennek a kornak a része.
Jó, de akkor most visszatérve a kommunikációra, miért derül ki ezekből a filmekből mégiscsak az, hogy bizonyos társadalmi rétegek, vagy nagyon sok társadalmi réteg képtelen arra, hogy egymással igazából szót értsen, vagy szót akarjon érteni.
Filmek, én szerintem arról szólnak, hogy vannak sorsok, szólnak a Hemingway értelmében, ahol át kell menni a túlsó partra. Nekem a kedvenc regényeim egyike a Folyjon át a fák közé. Át kell menni a túlsó partra. És az az érzésem, hogy nagyon sokszor valahogy nem állják meg a helyüket, hogy át kell menni.
Rejtsük ki ezt egy kicsit konkrétabban. Jó, én olvastam ezt a regényt, de az át kell menni a túlsó partra fogalomban nagyon sok minden benne van. Az is, hogy hátat kell fordítani annak, amiben vagyok, meg az is, hogy el kell érnem azt, amit el akarok érni.
És fordva az ember két dolgot tanul meg. Hát hogyha már egy szintet elért, hogy először is a nagyon magas követelményt állítanak eléd, akkor hibázzál egyet.
Mert?
Egy különben azt hiszik, hogy jogos a követelmény. Akkor lőj egy kapufát. Na most ehhez nagyon sokat kell gyakorolni.
Az ember tudja, hogy mikor kell mellé lőni?
És aztán bírt ki azt, hogy 50 ezer ember szítja az utolsó 10 percben ugyanarról a helyről. Csinálj magadnak egy szabadrugást, és vard be úgy a felső sarokba, hogy utána téged fognak ünnepelni.
Egyszer nagyon régen azt nyilatkozta valahol, hogy politikai filmeket szeretne csinálni. Politikai filmeket nem fog már csinálni?
De azt hiszem, hogy most van egy tervem.
Ez titok?
Nem titok. Miért lenne semmi sem titok? Meg fogom csinálni a kicsi, de erős folytatását. Ki fog szállni a pali a vízből, mint egy magzat vízből megszületik, és körülnéz, hogy ez mi.
Mit fog találni?
Hát a sztorit nem fogom elmesélni most, de hát nem tudom azt mondani, nem tudom ígérni, hogy finomabb lesz, hogy kevésbé kegyetlen.
Mint a gyilkos ember sorsa.
Valószínűleg az igazságosztó szerepébe kell átmenni.
Gyilkosból igazságosztó lesz?
Igen.
Névjegy. Grünwalski Ferenc filmrendezővel Váradi Júlia beszélgetett. Szerkesztette Tarnói Gizella. A portréműsor 1992-ben készült, és legutóbb 1992. július 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban.